Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A mai műsorban természetesen az Európa-bajnokságról lesz szó, ahogy azt már az elmúlt két hétben megszokhattuk. Hát sajnos most már a magyar válogatott nélkül, viszont az egyenes kieséses szakasz elkezdődött, úgyhogy egészen izgalmas meccseken vagyunk túl. És a mai adás olyan értelemben rendhagyó lesz, hogy egyfajta szubjektív, trendefemes szerkesztőségi meetinget tartunk. Két kollégám van itt velem. Maurer Kristóf a stúdióban. Hello, Kristóf!
Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm!
Berla Attila pedig a telefon vonalon keresztül van itt velünk. Hello Attila, a Balatonpartról!
Szia Lőrinc, szia Kristóf, és köszöntöm a hallgatókat!
Hát köszi srácok, hogy eljöttetek erre a mai beszélgetésre, és itt először Kristófhoz fordulok, mert van egy belső tippjátékunk, amit Kristóf óriási előnnyel vezet. Ennyire nem volt semmilyen meglepetés ebben az EB-ben eddig, hogy így előre lehetett látni az eredményeket?
Egyébként szerintem voltak talán meglepetés eredmények, de talán nem annyi, amire számítani lehetett. Nekem, hogyha a tippversenyből indulunk ki, az első forduló volt talán az, ahol az igazán rendhagyó eredmények születtek, és a második, harmadik fordulóban tért vissza szerintem inkább a normalitás, vagy így a papírforma, amelyeket jobban így látni lehet. De alapvetően azért voltak szerintem olyan meccsek, mondjuk például a belga-szlovákot említve, ahol azért így felhúztuk a szemöldökünket mindannyian, hogy egy ilyen eredmény hogyan született.
És itt a harmadik csoportkörben meg ugye azt is bele kellett kalkulálni, hogy hát a nagy csapatok egészen arcpirítóan néha félgőzzel játszottak.
Abszolút, abszolút. Hát például az angolok, vagy esetleg nyilván van abban is logika, hogyha már kijutottunk a csoportból, akkor pihentetni az utolsó mérkőzésen, de ennek ellenére például a spanyolok, ők megnyerték a harmadik mérkőzésüket a B csapatukkal, ha lehet így fogalmazni, szóval igen, erre is volt több példa.
Attila, te hogy állsz a tippeléssel?
Igazából én is próbáltam a legjobb tippeket meghúzni, de talán nem pont ezért nem volt annyira sikeres számomra ez a tippverseny, mert én pedig pont úgy látom, hogy pont az utolsó fordulóban volt ez, amit te is említettél, hogy az esélyesebb csapatok gyakorlatilag félgőzzel mentek ki a pályára, akár elég itt megnézni a portugál mérkőzést, ami talán számunkra is rossz eredményt hozott, így nem tudtunk tovább jutni a csoportból. Talán azt kell, hogy mondjam, hogy Spanyolország tudta azt a szintet hozni, amit elvárunk ezektől a nagy csapatoktól, ugye ők, nekik sikerült megnyerni mind a három csoportmérkőzésüket, ráadásul elég impozáns játékkal, és most a grúzok ellen is egyébként ezt tovább tudták folytatni. Ennek ellenére, hogy hátrányba kerültek, szerintem szenzációs játékkal végül egy kiütéses 4-1-es győzelmet tudtak aratni.
Talán mondhatjuk, hogy most a spanyolok számítanak a legnagyobb esélyesnek játék alapján?
Én azt látom, hogy igen. Szóval tényleg azt tudom mondani, hogy ők a legkiegyensúlyozottabbak, nem látok olyan megingást, mint például az angolok játékában, például pont a szlovákok elleni 8-döntős mérkőzésen azt láttam, hogy kicsit enerváltak, nem volt meg az a kreativitás, amit például a spanyoloknál lehet egyébként látni, és kevés volt a mélységi beindulás, nem láttam kifejezetten olyan elképzelést, amivel meg tudnák bontani ezt a szlovák védelmet. Ezt viszont nem láttam a spanyoloknál, hogy ilyen problémákkal küzdenének, mert annak ellenére, hogy gyakorlatilag 11 emberrel próbált védekezni Georgia hősiesen, mindig megtalálták azokat a lyukakat, helyeket, passzávokat, amelyekből előny tudtak kovácsolni, és komoly helyzeteket tudtak kialakítani.
Egyébként a spanyolokkal kapcsolatban abszolút egyetértek, mert szerintem is jelenleg papírforma vagy játékép alapján ők számítanak a legesélyesebbnek. Én viszont minden esetre még annyit várnék, tehát például a német-spanyol meccs, szerintem nagyon jó példája lesz ennek, hogy azt gondolom, hogy azért annyira nem tesztelték még a spanyol válogatottat eddig. A horvát mérkőzésen voltak egyedül olyan szituációk, ahol többször is a kapu elé volt szorítva a spanyol válogatott. A horvátok egyébként azon a meccsen nagyjából ilyen kettes XG-t, vagy ilyen várható gólt értek el, azonban nem tudtak betalálni. Szóval azt gondolom, hogy a spanyoloknál egyedül még a védelemmel lehetnek problémák, mert a többi mérkőzésen mondjuk az olaszok, sem az albánok, sem a...
Az olasz meccs az kiábrándító volt. Igen. Én olasz drukker vagyok, és nem is tudom, mi volt a koncepció. Tehát gyakorlatilag az olasz csapat nem vezetett támadást 70 percig, így elvétve jutottak túl a félpályán is, és nem tudom, mi a rosszabb, hogy Spalletti úgy küldte fel őket, hogy játszunk a 0-0-ra, vagy hogy egyszerűen nem tudtak támadni.
Igen.
Ezt nem tudom eldönteni.
Nagyon nagy különbség volt a két csapat
igen,
között.
Igen, szerintem nem úgy küldte fel Spallettit, hogy jártunk a 0-0-ra, mert úgy gondolom, hogy Svájc ellen se így küldte fel őket, és mégis ezt láthattuk, hogy gyakorlatilag szinte támadás nélkül egy darab kaput találó lövéssel tudták hozni a 8-5-ös párharcot.
Igen, egyébként ti kiknek szurkoltok a magyarokon kívül?
Én számomra játékkép alapján egyébként a spanyol a legszimpatikusabb csapat, de én mindig is inkább a kisebb csapatokat szeretem támogatni, hogyha már a magyarok kiesnek, és ezen kívül ilyen vérvonali kötődés miatt én meg az osztrákoknak szurkolok. És egyébként azt gondolom, hogy nekik jó esélyük van még progresszálni tovább a tornán. Nem is kerültek annyira bonyolult ágra. Én őket el tudom képzelni, akár elődöntős csapatként is.
Ugye a törökökkel igen, fognak nyolcat döntözni, igen.
Igen, így az osztrákoknál fogva, így megemlített a Tisztóf, azt kell mondjam, hogy Rágnyik szövetségi kapitány szenzációsan összeraktam most ezt a gárdát, és sokaknak meglepetésre, de volt, akik számítottak talán erre, hogy jó teljesítményt fog nyújtani Ausztria emellett. Én is egyébként Spanyolországot tartom favoritnak, de az Európa-bajnokság előtt pont az említett tippjáték során Hollandiát írtam be, mint végső győztes, de talán ott is inkább a támadó szekciót érzem elő erősnek Depayjal, Xavi Simonszal, Gakpóval elől, viszont talán ott is a hátsó rész a védőzónában lehetnek problémáik a hollandoknak.
Az olaszokról még két szót, mert a közös chat beszélgetésünkben ugye Kristóf te írtad, hogy hát a Svájc elleni kezdő csapat már eleve tartogatott meglepetéseket, az addig azt hiszem nulla játékperces, Cristante és El Shaarawy kerültek be az együttesbe. Szerintem ez abszolút egyfajta ilyen, nem is pánikreakció volt Spalletti részéről, de hogy olyannyira nem alakult ki folyamatos, jó, előremutató játék az olaszoknál, hogy tényleg itt már 19-re lapot húzott, hogy akkor bedobom ezt a két nulla perces játékost, hát ha lesz valami, aztán nagyon nem lett semmi végül.
Nekem talán az olaszokkal egyébként a legmeglepőbb az, hogy szerintem a jelenlegi legjobb olasz mezőnyjátékos Chiesa az egész tornát pozíción kívül játszotta, annak a jobb szélen, pedig ő azért tradicionálisan inkább a bal szélen tud szerintem nagyot alkotni, és a 21-es Európa-bajnokság során is az ő bal szélen történő megindulásai, az onnan kreált helyzetei segítették előre az olasz támadójátékot, és nekem az, hogy olyan játékosokat hát szupportált azzal a szövetségi kapitány, hogy tudjanak a bal szélen játszani, és ezzel Chiesa kiszorult a jobb szélre, akik azért játéktudásban jóval alacsonyabb szinten vannak. Számomra ez nagyon meglepő volt, és egyébként látszott is, hogy a támadójátékban hát teljesen el voltak veszve az olaszok. Talán Albánia ellen volt olyan teljesítmény, ami említésre méltó. Azon kívül egy gólt szereztek az egész tornán?
Igen, igen. És Zakányi ugye a horvátok ellen a 98. percben, és igen. Ha az nincs, akkor egyébként ki is estek volna az olaszok igen. A csoportból. Tehát olaszok eddig a legnagyobb csalódás talán, spanyolok akkor az eddigi legprogresszívabb, legelőremutatóbb játék, bár azért itt a németek ellen ez nagyon kőkemény negyed döntőnek ígérkezik.
Egyébként én még egy másik csalódás csapatot is említenék, szerintem Horvátország is az, hogy mennyire gyengén teljesítettek, például az előző világbajnokság, vagy az előtti világbajnokság teljesítményükhöz képest, szerintem az szintén meglepő volt. Nyilván azért itt egy öregedő csapatról van szó, de az az igazság, hogy egyik mérkőzésen sem tudtak jobbak lenni az ellenfeleiknél, annak ellenére, hogy azért valójában nem egy túl erős olasz válogatottról van szó, és Albánia ellen sem tudtak nyerni. Szóval szerintem a horvátoknál is kérdés, hogy ez a generációváltás a csapatban hogyan fog zajlani, de lehet, hogy Modricséknak ez a mostani ilyen aranykorszaka ezzel véget ért.
Tudom, mennyire
ezt... Így látom egyébként én is a horvátokat, hogy a Tisztót te is fogalmaztál, hogy egy... Szerintem egy öregedő csapatról beszélünk, tehát az egyik legidősebb átlag életkorra rendelkező csapat volt az Európa-bajnokságon, és nem látom én is azt jelenleg, hogy hogyan próbálnák ezt a generációváltást átívelni, de az biztos, hogy szerintem a következő Európa-bajnokságon egy gyökeresen megváltozott horvát csapatot fogunk majd látni.
És mennyire csalódás Anglia, mert hogy a játékot tekintve nyilvánvalóan, de azért azt is tudnunk érdemes, vagy hát a legutóbbi tornák tapasztalatai mindenképpen ezt mondatják, hogy favoritként él túl a csoportkört, juss tovább, hát első helyen azért ezek a nagy csapatok még rossz játékkal is sokszor meg tudják oldani, Csak ugye várja az ember, hogy valamikor már el kéne kezdeni játszani is.
Szerintem Anglia, amíg nem esik ki, nem nevezhető csalódásnak. Szerintem ez az alapkritérium, hogy egy csapat onnantól kezdve nevezhető csalódásnak, hogy elhagyja a tornát. Mert a nap végén 20-30 év múlva az emberek nem arra fognak emlékezni, hogy milyen játékkal nyert egy csapat, hanem hogy ki nyert. És ez a legnagyobb prioritás. Angliával inkább az a probléma, hogy kicsit olyan, mint egy vonat, ami a semmibe megy, és csak tudod, hogy valamikor valaminek neki fog ütközni. Nehezen látom azt, hogy hogyan tudnak a további mérkőzéseken nyerni. Oké, Svájc még talán egy bevehető feladat, de mondjuk egy spanyol vagy egy német válogatott ellen, én nem látom, hogy ez az angol válogatott hogyan tud nyerni. Természetesen, hogyha nyernek, az már megint egy nagyon más kérdés.
Igen, és valószínűleg egyébként ezzel a két erős csapattal, a spanyolokkal, vagy a németekkel, vagy a franciákkal maximum a döntőben kerülhetnek össze. Nekik itt még a jelenlegi águkon, aki nehezebb ellenfél lehet, az Hollandia, hogyha ugye jön a papírforma és Svájcon túllépnek. Vagy hát Ausztria, ha ne felejtsük el.
Hollandia vagy Ausztria, vagy ilyen bármelyikkel összekerülhetnek. Azt látom Anglián egyébként, hogy valóban ünnepeltek pont tenapai mérkőzés után, és pont a tenapi kommentátor, illetve a stúdióban ülők elemezték, hogy van-e ok az örömre Angliában, és talán ott mondták legjobban, hogy amíg tovább itt a csapat, addig igazából arra büszkék lehetnek, és vannak az örömre, viszont a mutatott játék alapján szinte egyáltalán nem. Igazából a koncepciót nem látom én, vagy nem értem, hogy egy angol válogatott öt védős játékrendszerrel próbálkozik, amikor szerintem pont a támadó szekcióban lehetnének sokkal erősebbek, és ezáltal olyan játékosoktól veszik el a lejáték lehetőséget ezzel a hatrenddel, akik szerintem tudnának villantani ebbe a támadó zónában, és ott ő például a Sancho a padon, a Tony csereként hozta be az angol szövetségi kapitány, és szerintem az ötvédős játékrendszer megöli azt a focit, amit szerintem az angol párok tudnának egyébként elől villantani, és egy sokkal élvezhetőbb futball tudnának szerintem a közönség számára is hozni. De amíg vannak ilyen csillagok, mint Bellingham vagy Kane, akik gyakorlatilag az utolsó pillanatban is tudnak egyénileg olyan döntést, egy villanást hozni, amivel megnyerik a mérkőzést, addig nem kerülnek bajba. Igen, ez majd a későbbi szakaszában az EB-nek kiderül, hogy mennyire lesz elég.
Igazából talán, ami szerintem különbség például Spanyolország és Anglia között, hogy Angliának a támadó négyese, a Saka, Bellingham, Kane és Foden, lehet, hogy ők a négy legjobb angol támadó jelenleg, és posztról posztra ők a legjobbak. A spanyolok azonban nem feltétlenül ugyanazt játsszák az ő támadó hármasukban vagy négyesükben, hogy a négy legjobb spanyol játékos van ott, hanem négy olyan játékos, akik egymásnak is jó támogatást tudnak adni. Van két gyors szélső, egy olyan center, aki képes őket megjátszani Morata személyében, és szerintem a négy angol támadó között sokkal kisebb a kohézió, és lehet, hogy ők a legjobb angol játékosok, de lehet, hogy együtt kevésbé működnek, és érdemesebb lenne mondjuk egy gyorsabb szélsőt játszatni, vagy egy olyan támadót, aki nem folyamatosan a középpálya vonalánál próbálja megjátszani a társait, mint Kane, hanem mondjuk egy olyan támadót játszatni, aki igenis a 16-oson belül van, és onnan húz el embereket, szóval szerintem ez is egy fontos perspektíva.
Hát ugye Southgate-nak ez a nagyon rámegyünk a biztosra, nagyon rámegyünk arra, hogy ne kapjunk ki stabil védelem, és ugye kicsit így visszafogja az agarakat az az ember érzése. Kíváncsi vagyok, ugye ő azt hiszem mondta is, hogy ha nem nyerik meg a tornát, akkor biztosan lemond.
Igen, ez valóban így van, és szerintem ez most már jogos. Anglia azért valóban most egy aranygenerációt él, és azzal, hogy az elmúlt négy világverseny valahogy mindig, de pehesen az utolsó négy között végződött. Szerintem, hogyha itt nem történik most változás, akkor lehet eljött az idő egy edzőváltásra.
Fogunk beszélni.
Így látom én is, és nem csak az eredmények véget, hanem tényleg a mutatott játék véget is így látom, hogy szerintem a szurkolók is többet várnak. Tényleg nem csak az eredményre gondolok itt, hanem játék szempontjából is. Egy angol válogatott Európában jelenleg szerintem az egyik legjobb játékos kerettel rendelkezik, de ez a védekező, biztosra menő futball, amit te is említettél, Lőrinc, ez szerintem olyan, mintha a Brazília gyakorlatilag elkezdene öt védőzni, és egy biztos védekezésből induló támadásokat próbálna vezetni.
Mindjárt rátérünk a magyar válogatottra, mert annak szentelnék egy jó 10 percet még. Előtte általánosságban van-e olyan sztori, olyan játékos, olyan taktikai húzás, megoldás, ami így felkeltette az érdeklődéseteket, és ami alapján azt mondanátok, hogy innovatív ez az EB, vagy nem tartjátok annyira úgymond kiemelkedőnek, vagy a többitől elütőnek ezt a mostani tornát. Eddig ugye lehetett arról olvasni, hogy viszonylag sok a távoli gól, nagyon sok az öngól, ez mondjuk valószínűleg inkább csak balszerencse miatt történik így, de bármi van-e, ami meglepő volt, vagy újdonságot hozott talán?
Én nekem Arnautovic személye egyébként Ausztriánál, pont az első csoportmérkőzésen nem volt ő kezdő egyébként az osztrák csapatban, és talán már sokan elásták egyébként, hogy fene gyerek, nagy balhés csatáról beszélünk, és hogy nem biztos, hogy az osztrák válogatottal ő még bármit is el fog érni, viszont a második csoportmeccs óta ő a kezdő csapatban van, és szerintem gyakorlatilag gyökeresen megváltoztatta az osztrák csapatjátékát, és úgy látom, hogy azóta szerintem Ausztria egy magabiztos csapat benyomását kelti, és jönnek is az eredmények.
Ezt én is abszolút látom, és talán Ausztria egy jó példa egy másik trendre, hogy mi korábban, vagy hát még most is sok csapat játsza, kisebb csapat játsza azt, hogy megpróbálják felszívni a nyomást, csúnyán kifejezve leparkolni a buszt, és utána kontrákkal támadni. Ezen az EB-n több olyan taktikát is látunk kisebb csapatoktól, hogy magas letámadást alkalmaznak. Szlovákia, például Anglia ellen szintén ezt játszotta, és rendkívül jól működött, hogy egyáltalán nem azt láttuk, hogy a saját 16-osokon belül védekeznek, sokszor a félpályánál volt feltolva a védelmi vonal, ami pont fordítva szokott lenni, hát a kisebb csapat védekezik mélyebben, de ugyanezt játsza Ausztria is, vagy például Grúzia is egyébként próbálkozott ezzel. Nyilván, amikor már megvolt az előny, akkor visszajöttek mélyebbre védekezni, de ez, hogy ami miatt szerintem több jobb meccset is látunk, hogy a kisebb csapatok nem félnek, és pozitívan állnak hozzá a mérkőzésekhez, megpróbálnak gólt szerezni, és szerintem ezért ilyen kiegyenlített az összes mérkőzés, nem a védekezésre mennek, és ezáltal nem szakad szét úgy a pálya, mert egy jobb csapat annak ellenére is az esetek nagy részében gólt lő egy mélyen védekező csapatnak, így viszont gyakran azok a csapatok szereznek vezetést, igen, akik a kevésbé esélyesek. Ez szinte az összes nyolcaddöntős mérkőzésen így történt.
Igen, és ez ugye kifejezetten jót tesz a találkozóknak.
Abszolút, abszolút.
Tehát jönnie kell az esélyesnek. Attila, még ehhez gondolat, vagy rátérjünk a magyarokra?
Rátértünk a magyar csapatra, egyébként ez abszolút egyet tudok érteni, pont az első két fordulóban, a csoportkörös fordulókról beszélek, kifejezetten sok gólt lehetett látni, most nyilván a harmadik kör az tényleg olyan volt, hogy beszéltük, hogy a csapatok a biztos továbbjutás tudatában nem takították szét a gyeplőt, úgymond. Szóval igen, a sok gól az abszolút meglátott ezen a fajta letámadáson alapuló játékon, és így sokkal élvezetesebb mérkőzéseket láthattunk már a csoportkör első két fordulójában is.
És akkor most tartunk egy nagyon rövid szünetet, majd folytatjuk a beszélgetést Berla Attilával és Maurer Kristóffal itt a Sportértékben. A második rész fő témája pedig a magyar labdarúgó válogatott szereplése a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokságon. Maradjanak velünk!
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.